耶路的知识也是好
a kezeinket, drága mennyei atyám, és felemeljük a szívünket, és hálákat adunk neked minden napért, mennyei atyám, amit az életünkben teszel értünk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a gyermekeid lehetünk. Te egy gondoskodó atya vagy, aki mi értünk érsz, és mi te érted élünk, mennyei atyám. Köszönjük a drága szent fiadat, köszönjük a megváltási tervedet, amit a szent fiad elvégzett a kereszten. Ezáltal birtokoljuk a szent gyógyulást, és magunkhoz veszük Jézus nevében. Köszönjük a drága szent szellemet, köszönjük, hogy a szent szellem őrjáratot jár a testünk minden tájékán. Köszönjük ezt Jézus nevében, mennyei atyám. Köszönjük a szent erőt, a szent kenetet, ami a mai napon is itt van, és jelen van közöttünk. Köszönjük Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a szent igédet. Köszönjük Jézus nevében, hogy ezáltal növekedhetünk. Kijelentéseket, megértéseket kaphatunk a mai napon is Jézus nevében. Ezért nyissátok ki a szíveteket, nyissátok ki a fületeket Jézus nevében, és lássátok meg Istennek a jóságát. Köszönjük ezt Jézus nevében, mennyei atyám. Köszönjük a drága Úr Jézus nevét, ami által hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekünk. Köszönjük, drága Úr Jézus, a szent véredet, ami a mi ereinkben áramlik, Jézus nevében. Kiárasztjuk a szent kenetet mindenki felett Jézus nevében. Köszönjük a drága szent vér oltalmát a testünk, a lelkünk és a szellemünk felett Jézus nevében. Munkálkodj, drága szent kenet, kiárasztok mindenki fölött Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk Jézus nevében. Amen.
Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy a gyógyító itt van.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Néhány bejelentést teszek, és én itt kérem meg, hogy szolgáljon ma. Egy allergiás tünet ellen harcoló a hitszép harcát, ami jelentkezik a szem, az ajak, a nyelv területén.
A mai napon Isten királyságáról fogtok hallani, ami szívünkben van, mert Jézus volt az, aki elhozta a szívünkbe ezt a szellemi királyságot. Jézus az Ószövetség időszakában született, és azért született meg, hogy a törvényt betöltse, mert előtte erre egyetlen ember nem volt képes. Az a 33 év, amíg Jézus itt járt a földön, az egy átmeneti időszak volt az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Azért nevezzük átmeneti időszaknak, mert még az Ószövetségben élt Jézus, de az evangéliumokban már az Új Szövetségi tanokat hirdette a tanítványainak. Itt járt a földön, az Ószövetségben is, mert az Ószövetségben született, és az Új Szövetségben is addig, amíg fel nem emeltetett a mennybe. Jézus 33 évből 3 évet szolgált a földön, és ennek a szolgálatnak a végén töltötte be az Ószövetségi törvényt. Tehát meghalt, feltámadt, és ezzel egy új szövetséget hozott el nekünk, amely eseményeknek a tanítványai tanúi voltak. El fogom részletesen mondani, hogy mit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani nektek részletesen. Jézus összehasonlítja a keresztelő Jánost, biztos olvastatok a János evangéliumban róla, összehasonlítja az újjászületett hívőkkel. Tudni kell, hogy az Ószövetségben keresztelő János volt a legnagyobb a proféták között. Nézzük meg a Lukács evangéliumban a 7. fejezetében a 28-as verset. Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb proféta keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb az Isten országában, nagyobb ő nála. Amen. Ez azt jelenti, hogy az újjászületett hívők között még a legkisebb is, tehát aki ebbe pillanatban születik újjá, az is hatalmasabb Keresztelő Jánosnál. Azért, mert bennünk már itt van Isten királysága. De Keresztelő János idejében Jézus még itt járt a földön, és még akkor nem volt a Szent Szellem, amit befogadjunk. Tehát még nem ment a keresztre. Drága Úr Jézusunk, Keresztelő János az Ószövetségben volt a leghatalmasabb, a tanítványok pedig abban az időszakban az Új Szövetségbe készültek átlépni, ahol később születtek újjá. Erről is majd fogok a későbbiekben említeni, ez volt pünköstkor. Fontos meglátnunk, hogy milyen hatalmas és lényeges dolog az, hogy az ő királyságát a szívünkbe ajándékozta, ezt a szellemi királyságot. Jézus kereszthalála előtt a tanítványainak csak azt taníthatta, hogy majd Isten királysága el fog jönni. Nézzük meg, ami van gyönyörű imádsága Bibliánkban, a Máté evangélium 6-os fejezetében, 9-től 13-ig. Jézus tanította ezt az imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez a gyönyörű imádság a legismertebb a világon, a keresztény világban. A templomokban ezt hallgatjuk, ezt halljuk, ezt tanultuk régen. De meg fogjátok látni, hogy ez az imádság hova tartozik. A vallásos nézetek miatt gyakran félreértelmezik ezt az imádságot. Fontos látni, hogy Jézus kinek és mikor tanította ezt az imádságot. Jézus itt az ószövetségi keretek között tanította a tanítványait, akik törvény alatt éltek. Ahogy előzőleg elmondtam, ez az Ószövetségből az Új Szövetségbe való átmenet idején történt. Azt mondja a Szent imádság, hogy jöjjön el a te királyságod. Ezt imádkozták akkor. Azért imádkoztak így, mert Isten királysága addig nem tudott eljönni a szívükbe, amíg Jézus itt járt a földön. Akkor még nem történt meg a megváltás, Jézus Krisztus megváltása. Jézus azt is mondta, hogy Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Az szellemi úton kerül belénk. De nézzük meg ehhez a Lukács 17-es fejezetében a 20-as verset, mert itt a farizeusoknak mondta. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa. Felele nékik és monda, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Amen. Tehát szellemi úton jön el. Az Új Szövetségben már eljött az Isten királysága. Az újjászületett hívők szívében van, ezért nincs sok értelme a mi atyánkot imádkozni, mert Isten királyságát nem kell már kérni, mert az már ott van a szívünkben. Tehát nem kell kérni, hogy jöjjön el te királyságod, mert ott van bennünk. Szívünkben, szellemünkben befogadtuk. Azt is írja ez az imádság, hogy legyen meg a te akaratod, legyen meg a mennyei atyánk akarata, de a földön nem mindig Isten akarata teljesül be, mert jelenleg e világ ura a sátán. Nézzük meg a 2 Korintus 4:4-ben. Akikben e világ istene, vagyis az az ördög, megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Amen. És ennek a gyökere az Édenkertjében nyúlik vissza. Amikor Isten behelyezte Ádámot és Évát ebbe az Édenkertbe, akkor a teljes ellátásukról gondoskodott. Mindenük megvolt. Semmit sem kellett nélkülözniük, mert Isten terve az volt, hogy mindenük meglegyen. Nem ismerték a fájdalmat, nem ismerték a betegséget. Ádám és Éva ehettek volna az örök élet fájáról is, ha azt választották volna, de sajnos nem azt választották. Ha azt választották volna, akkor nem lett volna szükség a megváltásra. Ehelyett sajnos a tiltott fát választották, vagyis a jó és a gonosz tudásának fájáról lettek, ami az ördög cselvetése által történt, mert az is azáltal történt, amikor kígyó képében jelent meg, és Éva fülébe sugdozott. Ádám engedetlen volt és elbukott, ezért szellemi halottá vált. Emiatt Istennek el kellett az Édenkertből távolítani őket, mert szellemi halott állapotukban ne élhessenek az örök élet fájáról, mert akkor a szellemi halál örökké tartott volna. Akkor nem született volna meg Jézus, nem tudtunk volna újjászületni. A bűnbeeséstől kezdve jött a szenvedés, a gyötrődés, a küszködés, a betegség, a bűn, gyűlölet, halál, gyilkosság, amelyek nem szerepelnek Isten tervében. Ezeket Ádám Éva nem ismerte. Fájdalmat, bűnt, betegség, gyilkos, semmit. A fizikai halált se ismerték. Nem volt ilyen. Az ördög terve viszont nyilvánvaló, mert folyton pusztít. A János 10:10-ben olvashatjuk, gyönyörű ige, Biblia vízválasztója, annak is nevezik. János evangélium 10. fejezetének a 10. verse azt írja. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Amen. Tehát az ördög terve az nyilvánvaló. Mit tesz? Folyton pusztít. Öl, lop, pusztít. Tönkretesz. De a drága mennyei atyánk az helyreállította az embert. Azon munkálkodott, hogy helyreállítsa az embernek az életét, és ezért Isten Jézust küldte, aki megváltott minket, megváltotta az emberiséget, és egy jobb szövetséget hozott el számunkra. Isten Jézus megváltásán keresztül egy újabb kertet hozott létre, ami nem az Éden kertje. Az a kert a mi szívünkben van. És ebbe a mi szívünkbe, szellemünkbe oda helyezte az ő királyságát Isten. Ez egy szellemi királyság, ami pünkös napján jött el a Szent Szellem ereje által. És most nézzük meg ehhez a János evangélium 16. fejezetének a 7. verse írja. A drága Úr Jézusunk mondja, de én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, ha én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vígasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Amen. És tudnunk kell, hogy itt a Földön a Szent Szellem helyettesíti Istent és Jézust. Ő van a mi szívünkben. Ez egy szellemi birodalom. Tehát amikor Isten királysága az újjászületett hívők szívébe kerül, akkor válik lehetővé az, hogy Isten végrehajtsa az akaratát rajtunk keresztül itt a Földön. Mert rajtunk keresztül végzi el a Szent Szelleme által. Meg kell ismernünk Isten akaratát ahhoz, hogy áldásokban tudjunk járni. Mi Istennek szövetségesei és munkatársai vagyunk, ezért neki szüksége van ránk, ahogy nekünk is ő rá, őnek is mi ránk, mert rajtunk keresztül tud munkálkodni. És mindenkinek tudnia kell, hogy Krisztus testében mindenkinek van elhívása. Mindenkinek, akik itt vagyunk, mindegyünknek van elhívása és feladata. És mindezt be tudjuk tölteni, meg kell ismernünk ezt a királyságot, ahogy mondtam, és ezt hatékonyan és eredményesen kell működtetnünk. Tehát üdvösségre vezetni embereket, ez a legelső, a legfontosabb feladatunk, hogy üdvösségre, újjászülettessük az embereket. Hogy ők is mi velünk együtt a királyságban legyenek, és ne a pokolba menjenek, hanem velünk együtt a drága mennyei atyához. Ha valakinek problémája van, és már van annyi ismeretünk, hogy találkozunk az illetővel, és mondja, hogy hú, hát fáj a lábam, de ha vevő rá, mert nyitott a szíve, akkor imádkozni kell érte. Kézzeltétellel is lehet. Akkor egy rövidet kell prédikálni. Ez egy nagyszerű dolog, mert ami már a szívünkben van, tudás az igéből, azt át kell adni. El kell mondani, hogy az Úr Jézus mit tett értünk. Ez nagyon fontos, hogy átadjuk az embereknek, ismerjék meg ezt az utat. Minél többet beszéljünk, hogy hogy az Úr Jézusnak az útja milyen jó. Nekünk Isten tervét kell betöltenünk, ami tökéletes, de ennek megvalósítása tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk engedelmesek és odaszántak. Meg kell nyitni a szánkat. Prédikálnunk kell. Itt a Szent Imázsákban még azt írja, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Hát ezt is tévesen értelmezik, drága emberek, mert Isten gonoszsággal nem kísért senkit, és nem visz minket a kísértésbe. A Jakab levelében olvashatjuk ehhez az igét. Jakab első fejezetének a 13-as verse mondja el nekünk. Senki se mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Amen. De mindenre megvan a válasz, mindenre megvan az igazság. Tehát ellentmondásos lenne, hogyha Isten kísértene, utána pedig azt kérnénk tőle, hogy szabadítson meg a gonosztól minket. Az egyszerű fordításban is leírja szépen érthetőbben az ige, hogy ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg minket a gonosztól. Tehát a versnek a valódi értelme az, hogy Isten segítsen minket megóvni minden kísértéstől. Tehát ahogy a szülő ösztönösen magához szorítja a gyermekét veszély esetén, mikor jön egy autó és gyorsan hajt, vagy egy vadmotoros, vagy egy kutya elkezd támadni a gyerek fele, mit tesz a szülő? Megvédi a gyermekét. Isten ugyanígy véd meg bennünket a gonosztól. Érdekes a következő két gondolat, hogy az Ószövetségben Istenhez kellett fordulni, hogy szabadítson meg minket a gonosztól. Az Új Szövetségben az újjászületett hívőknek már nem kell kérni az Atyát, hogy szabadítson meg a gonosztól. Mert Jézus már megváltott minket a sötétség hatalmából. Nekünk imádkozni kell, ha valami problémánk van Jézus nevében. De nem kell kérni, hogy szabadítson meg, mert már tudjuk a munkánkat, tudjuk, hogy mit kell tennünk. A Kolosse levélben olvassuk el az igét. Kolosse levél első fejezetében az 12-es és 13-as igevers. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt minket az ő szerelmes fiának országába. Amen. Tehát Isten megtette ezt a hatalmas művet a drága fián keresztül. Hát megszabadított minket. Ma az ördög feletti hatalom gyakorlása nem az a feladata, hanem a miénk. Mert Jézus nevében mi hatalmat kaptunk erre, hogy lerontsuk az ördög minden munkáját. Az eddig elmondottakból láthatjuk, hogy a mi Atyánk nem az Új Szövetség imája. Nagyon szép imádság, de nem az Új Szövetségi hívők imája. Mert azt Jézus a kereszt győzelme előtt tanította. Tehát az, amíg nem ment a keresztre, az előtt tanította ezt az imádságot a tanítványainak. Most vizsgáljuk meg, hogy mihez hasonló Isten királysága, és miként kerül a szívünkben. Lukács evangélium 13-as fejezetében a 18-19-es igeverset lapozzunk. Mondta pedig Jézus, mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain. Amen. Itt nem a mustár maga lényeg, hanem egy mag, ami valójában egy szellemi mag, ami a szívünkbe kerül, az a királyság. Jézus azt tanítja, hogy Isten királysága hasonló egy maghoz, amelyet az ember elvet a kertjébe, vagyis a szívébe, a szellemébe. A mag Isten beszéde, ami a szent ige, a föld pedig az embernek a szíve, vagyis a szelleme. Isten királysága és annak a növekedése hasonló egy maghoz. Ebben az igében azt kell meglátnunk, hogy az a pici mag milyen nagyra képes növekedni. Tehát tudjátok, milyen pici az a mustármag. Biztos tudjátok mindannyian. És hogy az milyen nagy fává tud növekedni, olyan erős fává, hogy még a madarak is fészket tudnak rajta rakni. Tehát jó, nagy, erős fává tud növekedni. Jézus elmagyarázza azt is, hogy miként kell elvetni ezt a magot. A szellemi magot a szívedbe, vagyis abba a földbe, a száddal, vagyis a szavaiddal veted el, a kimondott szavaddal. Az elvetett, romolhatatlan parányi mag Isten terve szerint van beprogramozva. És növekedésnek indul, majd termést hoz, ha gondját viseled. Az életed minden problémájára az igében találod meg a megoldást, amit hittel el kell vetned. Amikor megismerjük és megtanuljuk, és működtetni is tudjuk, megtanuljuk, hogy hogy kell működtetni Isten királyságát, akkor ugyanolyan bőséges ellátásban lehet részünk, mint ami Ádámnak és Évának volt az Édenkertben a bukás előtt. Lehet ez a mag gyógyulásról szóló, gyarapodásról, békességről és boldogságról szóló ige, szeretetről, nagyon sok minden tulajdonsága van Istennek, ami jó, és ami a mi szívünkben van, azok a természet maguk, azokat növelni kell. Ebben a magban benne van a természet feletti képesség, amit Isten az igéjében ígér, ezt mind megteszi. Mivel az igében erő van, ezért ezt ki kell mondani, mert úgy fog valósággá válni. Nem elég, hogy elolvassuk a Bibliánkat, nem elég, hogy olvassuk az igénket, azokat ki is kell mondani, mert szinte minden ige imádság. Nagyon gyógyulásról szóló anyagiakkal kapcsolatos igék vannak, és azokat imádkozni kell. Életünk minden részére van ige. Az élethelyzetünkre, mindenre, bármi is jön, a gonosz erők ellen is van ige. Tehát gyönyörű ez a Biblia, ez az élet, a mi életünk. Amikor az igét veted a szívedben, beveted az igét, akkor tudatában kellene, hogy valójában magot vetsz a szívedben. Ennek a szent magnak időt kell hagyni, hogy kikeljen és felnövekedjen. Visszaemlékszek, többen voltunk úgy, hogy megismertük ezt az utat, újjászülettünk, és mindent egyszerre akartunk megtudni. Most is úgy vagyunk, hogy minél többet akarunk, annál többet fogunk kapni, minél többet foglalkozunk az igével, meg a tanításokkal, annál többet fogunk Isten igéjéből kapni ismeretet. És ez fel is fog növekedni, és mély gyökeret tud verni a szívünkbe. Ha rövid időn belül nem látod például a gyógyulásnak vagy a bövölködésnek a valóságba jövetelét, akkor sem szabad elkeseredni és feladni, mert amit hittel és szívből mondunk Istennek imát, ő valóságba fogja hozni. A hitünket meg kell tartani, nem szabad feladni. Sosem szabad azt kimondani, hogy ez nekem úgysem megy, ez nem működik, de azt sem szabad mondani soha, hogy az ige nem igaz. Mert mindkét esetben vesztes leszel. Vannak, akik arra tekintenek, hogy számukra nem működik az elvetett mag, vagyis amit imádkozik Istenhez, hogy nem működik. Ezért ebből tévesen arra következtetnek, hogy az ige nem igaz. De Isten igéje igaz, az az igazság, és az mindig valóságba jön a hitünkkel hozzá. És a szent ige, tehát a gyakorlás, a növekedés. Az ilyen hitetlen szavak sokakat meglopnak az áldásoktól. Mondok egy példát. Amikor elvetjük például a borsót a kertbe, a földbe, először is nem kételkedünk abba, hogy ki kell-e a mag, vagy nem kell ki a mag. Tehát tudjuk azt, hogy elvetettük, az a mag ki fog kelni. Ezért nem megyünk ki két nap múlva vakargatni ki a földből, hogy most csirázik-e, vagy nem csirázik, mert tudjuk, hogy az a mag ki fog kelni. A hit működéséhez a gyermeki hit szükséges. Ahhoz, hogy Isten királysága felnövekedhessen a szívünkben, mert a gyermekek, azok mindent elhisznek. És ők tényleg elhiszik azt, hogy kapnak. Hát nekünk is ugyanolyan gyermeki hittel kell. Mi is gyermekek vagyunk, Isten gyermekei. És a mi szívünket ő látja, és megadja nekünk a szívünk kívánságát, csak tegyük oda a részünket, meg a hitünket. Isten királysága egy hatalmas dolog még akkor is, ha kicsi magként kaptuk az újjászületéskor, mert az a kicsi mag hatalmas dolgokat képes megtenni. a hitünk által, az a pici hitmag. Nem kell ahhoz egy magas hegynyi hitünk, elég az a pici mag. Most megnézzük Jézusnak a magvető példáját. Nagyon érdekes, nagyon szeretem ezt a Jézusnak a példázatát, így mondom, mert Jézus példázatokban beszélt a tanítványainak, hogy megértsék, hogy mit szeretne nekik elmondani. Először is a Márk evangélium 4-es fejezetének a 14-es verse, nem lapozunk most oda. Azt mondja, hogy a magvető az igét hinti. A Máté 13-hoz lapozunk, mert itt van a magvető példázata. A 13-as fejezet 18-as versétől a 23-asig nézzük meg. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát, mondja Jézus. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett mag. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja és gazdagságnak családsága, elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti is az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Amen. A magvető példázatában négyféle talajról beszél az ige. Van az útfélre esett mag, van a köves helyre esett mag, a tövisek közé esett mag, és a jó földbe esett mag. Ehhez képzeljünk el egy gabonaszállítót, mint falusi emberek, mi tudjuk, a traktor szállítja a magokat a aratás után. És amikor viszi a búzát vagy kukoricát, tehát ezek a magok azért hullanak le erről a kocsiról, és a mag több felé elgurul, elpattanik, és pattoghat az aszfaltra, a patkára, a bokrok közé, és a szántóföldbe is, tehát attól függ, hogy milyen magasról esetre, mekkorát pattanik. Az útfélre esett mag, az az aszfalt. Tehát tudjuk azt, hogy az aszfalt kemény, és ott nem tud egy mag gyökeret verni. Tehát az egy kemény talaj, hogy nincs termőréteg. És ez az az ember, akinek kemény a szíve. Ez a típusú ember hallja az igét, de a szívében nem tud gyökeret verni ez a mag, mert ott nincs termőtalaj. Az ilyen szív az, aki nem hisz, tehát hitetlen az elméje, ezért nem képes befogadni Isten igéjét sem. Ekkor jön az ördög, és kilopja az igét a kemény hitetlen szívéből úgy, mint ahogy a madarak, amikor felcsipegetik az útról a kihullott magot, mert az aszfaltról is ott nagyon jól föl tudják csipegetni. Tehát ez a típus ember hallja az igét, de azt is kilopja az ördög a szívéből. Tehát hitetlenkedik. A köves hely az a murvás patka. Ez egy minimális termőréteggel rendelkezik, ami ott az útszélén van. Ez nem alkalmas arra, hogy a növény gyökeret verjen és növekedjen ott. Mert patkára esett mag esős időben képes kikelni, kicsirázni, de ahogy kisüt a nap, abba a pillanatban elszárad, kiszárad. Az ilyen szív az, aki nagy örömmel fogadja az Isten igéjét, ami kis gyökeret ver, mert pici gyökeret tud verni, és egy darabig növekszik is. Az ilyen ember szíve valamennyi igét befogadott, de ha nem öntözi azt tovább az igékkel, akkor a szellemi szárazság miatt az a mag tönkre megy. Ha az ige miatt megpróbáltatás és kritizálás éri őt, akkor ő azonnal felháborodik az aklatóival együtt, és eltávolodik az igétől. Például velem is történt olyan, hogy mentem hazafele, vagy éppen másnap, harmadnap mentem dolgozni, de voltam már itt a Gyülibe, és mentem dolgozni, és mondták, na, voltál ott a szektába. Akkor néztem, hát mondom, én akkor jó szektába járok, Jézus szektájába, mert, de van, aki ugye, hát most, hú, hát most ezt mondták, akkor nem megyek oda tök a zaklatóimmal együtt, fölháborodok, és akkor mondok mindent, hát ez ide tényleg nem megyek, mert tehát nem szabad ezt engedni. Tehát mi tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. A tövises hely az a bokros rész. Az már megfelelő termőtalajjal rendelkezik, ahol a növekedésnek indulhat, amikor oda beszóródik. A bokorral együtt, ezzel a haszontalan növénnyel együtt, ez tövisnek nevezi az ige, azzal együtt ugye növekedni tud, mert mind a kettő kap táplálékot, de amikor megnő ez a tövis, és bebokrosodik, akkor elnyomja végül azt a magból kikelt palántát. Ez a típusú ember hallja az igét, de a világból érkező hatások, gondok, félelmek, megtévesztés elfogyja és gyümölcstelenné teszi a jó magot, vagyis az igét, ami már a szívében van. Például egy orvosi jelentés. Ha valaki kap egy rossz orvosi jelentést, most azt azonnal vagy elfogadja, hogy ő neki ez a betegség, ez a problémája van, vagy előveszi az ige igazságát, előveszi Isten igéjét, az 1 Péter 2.24-et, és megvallja, és azt mondja, hogy Jézus az Úr az életem felett, betegségem felett, mert az ő sebeiben meggyógyultam, és ezt gyakorolja folyamatosan. Természetesen el kell menni orvoshoz, be kell venni a gyógyszert, ha hittel azt mondom, hogy ez a gyógyszer segít, és beveszed, akkor tedd meg. Ez nem azt jelenti, nem kell orvoshoz elmenni. De ne gyötrődjünk azon, amit az orvosi jelentés mutat, vagy az orvos mond. Mert minél mélyebben a szívünkbe kerül a rossz mag is, és sajnos az is nagy gyökeret tud verni a rossz mag. És akkor tönkreteszi a testünket, a szellemünket, a lelkünket, mindent. Tehát nekünk kell eldönteni a megvallásainkkal, hogy minek adunk táplálékot. A haszontalan dolgoknak, vagy az igének. Tehát fontos, hogy a jó dolgoknak, tehát az Isten igéje az igazság, a valóság, az ad nekünk gyógyulást és életet. Az utolsó fajta talajunk a jó föld, vagyis amikor a szántásba potyanik a mag. Ez megfelelő talajjal és tápanyaggal rendelkezik, ami a hívő nyitott és befogadó szívet jelképezi. A jó szívben, a jó földben a mag képes mély gyökeret verni, mélyen gyökeret tud ereszteni a szívben, és a földből felvenni mindazt, amire szüksége van. Ez a hívő nem csak hallja, de érti is az igét, amely akár 30-szoros, 60-szoros, vagy akár 100-szoros aratást is képes hozni. Jézus ugyanígy teremtette meg a mi szívünket, a mi szívünkben az Isten királyságát, hogyha mi haszonnövényhez hasonlóan hídgyökeret eresztünk, és mélyen eresszük a szívünkbe, akkor azon keresztül mindent meg tudunk kapni az életünk minden területére. Legyen mindig nyitva a szívetek, azt mondja Jézus, legyen mindig nyitva a szívetek az ige befogadására, mert abból származik az áldás. És nem csak magatok lesztek áldottak, hanem másokat is áldássá tudtok tenni. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szeretnék elmondani egy dolgot. Szeretném elmondani, hogy mi a különbség a királyság és az ország között. Mert a mi atyánkban is ugye a régi szövegben az ország van, az új szövegben pedig a királyság. A királyság egy államforma, az ország pedig egy terület. Tehát, hogyha így értelmezzük, akkor fogjuk tisztában látni, hogy amikor Isten királyságáért imádkoztak, akkor gyakorlatilag egy uralkodási formát kértek, ami a mennyben van, az jöjjön a földre. Az Úr dicsőségére a tanítás alatt azt tapasztaltam, hogy kezdek kitisztulni. Azt szeretném kérni tőletek, hogy a jövőbe csináljuk úgy, mint Pesten az imakéréseket. Írjátok fel papírra, kihozzátok, és akkor azokért imádkozunk. És azt szeretném kérni, hogy hozzátok magatokkal a kék és a zöld ima könyvet, mert hogyha időnk úgy engedi, meg a Szent Szellem úgy vezet, akkor fogjuk használni.
Drága mennyei atyám, a drága pásztoromat hozom eléd, drága mennyei atyám, hittel, szeretettel hozom eléd a drága pásztoromat, drága mennyei atyám, te teremtetted a te gyermeked, a te szent véred folyik az erejébe. Az 1 Péter 2.24 ige vers alapján, a Galata 3.13 ige vers alapján, és Ézsaiás 53.4-5 ige vers alapján az ő testében ez az allergia csak egy füst, drága mennyei atyám, ő a te gyermeked, megmostad a szent vérrel az ő testét, és teljes egészségben van, és hiszem, hogy ez csak egy füst volt, ami most ebben pillanatban megszűnt. Drága mennyei atyám, ez az idegbecsipődést hozom eléd, drága mennyei atyám, a te gyermeked a te véredből, a te csontodból van, és az ő egész vére, erei, az ő csontjai, az ő teste teljes egészségben van, mert a te gyermeked, te teremtetted, és teljes egészségben van az egész teste. Köszönöm, atyám, hogy meghallgattad imámat, és meg is válaszolod, és a pásztorom, amire vége lesz ennek az szent Isten tiszteletnek, addigra teljesen úgy érzi magát, mint ahogy te megteremtetted teljes egészségben, a Jézus nevében.
Az ima világnapja az másodiká lesz, és a Ságvári Újságban olvasható egy kicsikét bővebben. Pesten az előző vasárnapi tanításban elhangzott egy számomra új dolog, hogy amikor valamiért imádkozunk, akkor azzal annak nincs vége. Meg kell kérdezni Istent, hogy mi a mi részünk benne. Mit kell nekünk tenni? Annak érdekében, hogy megjön az eredmény. Tehát például Kenneth Hagin a szolgálata elején imádkozott Istenhez, hogy töltse be ő szükségét. De el kellett neki menni, dolgozni részmunkaidőben. Tehát volt neki része abban, hogy meglegyen az ő ellátása, meg a család ellátása is. Mondjuk egy rövid imát. A kenet bennem van.
A kenet bennem van.
És folyamatosan munkálja.
És folyamatosan munkálja.
A testem helyreállítását.
A testem helyreállítását.
A gyógyulást.
A gyógyulást.
Én.
A gyógyultak osztályába tartozom. A gyógyultak osztályába tartozom.
Egyetlen tünetet.
Egyetlen tünetet.
Nem veszek át.
Nem veszek át.
Mind visszaküldöm a feladóhoz.
Mind visszaküldöm a feladóhoz.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Az ellenségnek.
Az ellenségnek.
Nincs bennem semmije.
Nincs bennem semmije.
Amen.
Amen.
Van akinek speciális kenete van arra, hogy egyénekkel foglalkozzon. Mindenkinek elhívás, hogy hirdesse az evangéliumot, de van, akinek speciális kenete van arra. Engem úgy használ az Úr, hogy írok. És Isten ajtót nyit különböző könyvekben. E-mailben már kiküldtem, hogy megjelent egy antológia. Ez azt jelenti, hogy több szerző hollából állítják össze, és ez a három oldalas anyag, amit olvashatatok már, nem nagy terjedelem, de a lényeg az, hogy
világi könyvben benne van egy olyan kis rész, amiben ott van az üdvösség ima. Úgyhogy, és ez az 100%-os pénzekből lett kifizetve. Ez a három oldal 19.000 forint volt egyébként.
De megéri az üdvösség miatt.
Egy bizonságot még szeretnék elmondani. Tetőtérben lakunk, a lambéri a mennyezet, tehát sok a fa, és a tűzveszély is ugye kockázatosabb. És már a kezdetek kezdetén mindig kiküldtem a tűzoltó anyagokat. És a tél folyamán most történt egy eset, és sokat ülök a gépnél. Ugye rám van befázón, egy elektromos villanypárnát tettem a lábam alá. És egyszer csak azt vettem észre, hogy zárlatos lett, alul egy fekete pötty, égés, a szőnyegen égés, egy akkora fekete pötty, és nincs tűz.
Tűzoltó
anyag. Igen, tűzoltó anyag. Köszönöm szépen az imáitokat, amiket támogattuk. Köszönöm mindannyiatoknak a szolgálatát, akik ma részt vettek benne, és jövő héten találkozunk.
Szeretett áradjon közben, szeretett gyújjon bennünk, szeretett öltsön bennünk, ha lesz bennünk, úrunk, ha tegyük elsőt szívet, mindjárt a mennyekemet, nyomban család.